Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mielőtt bejelentem az ige helyet, amit majd együtt is olvashatunk, jelzem, hogy ennek az éneknek az 5. versét fogjuk énekelni majd lemenőre. Nyilván ki fog derülni, hogy miért. Hallgassuk meg tehát Istennek a szent igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliumából a 14. fejezet első 11 versében a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Aztán egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Ha nem, ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Ez Isten igéje. Hol a helyed, kedves testvérem? Itt a templomban nem, sajnos nem nagyon nehéz megtalálni a helyünket, mert bőven válogathatjuk a helyeket. De az élet nagy tülekedésében, és egyáltalán az életünk útján megtaláltuk-e már a helyünket, és a helyünkön vagyunk-e? Ezzel a kérdéssel induljunk el. Egy olyan világban élünk, ahol mindenki helyezkedik, vajon mi a helyünkön vagyunk-e? Az előttünk levő történet fölidézi bennem azt a sokszor idézett igazságot vagy bölcsességet, amit nem lehet elintézni talán a csatatéren, el lehet intézni a fehér asztal mellett. Ez egy általános bölcsesség, ami sok esetben igaz is lehet, de a sátán nincs tekintettel a mi bölcselkedésünkre, és ott van mindenütt, ahol esélyt lát a bajkeverésre, így a fehér asztalunk mellett is. Ő akarja kiosztani a helyeket úgy, hogy abból minél nagyobb káosz és viszálykodás legyen. Valami ilyesmit érzek én is ott a levegőben, amikor ez a történet ugye elénk kerül, Jézus bemegy ebbe a házba, ahova őt meghívták, hogy ott ebédeljen, ott töltse a napot, a szombatnapot, az ünnepnapot, és hát majdnem hát nagy probléma vagy viszálykodás keveredett belőle, de úgy tűnik, hogy az Úr megoldotta ezt a problémát. Nos, kedves testvéreim, nem csak a felolvasott történetben, egy asztal körül történhetnek ilyen feszült helyzetek, hanem globális mértékben a Föld népei között, a közéletben és egy keresztény gyülekezetben is. Tehát ez a helyzet, amit itt most az ige elénk tár, ez ránk is igaz lehet. Két fő pontja van az ige hirdetésemnek, ez azt hiszem, hogy a lapon is világosan látható. Itt megfigyelések történnek. Az egyik oldalon a farizeusok figyelték Jézust, hogy mit fog tenni, nyilván nem tisztességes szándékkal. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy Jézus is megfigyelte ezt a vendégsereget, és pedig segítő, mondhatnám, mentő szándékkal. Megfigyelés gonosz szándékkal, tehát ez az első témakörünk. Jézus számára veszélyes terep volt a hazája. Hát bele is rajta is vesztett, ugye mondhatjuk, hiszen a kereszten végeztem. De már az út a kereszt felé is tele volt veszélyekkel, lépten nyomon megfigyelték. És csapdát állítottak neki. Hol a farizeusok, akikről már elmondtam egy párszor, hogy ők voltak a konzervatívok, hol pedig a szaduceusok, ők voltak a liberálisok. Itt is itt vannak, csak nem szaduceusként vannak megnevezve, hanem törvénytudók. Ők ugye a Tórát, a törvényt tartották mindenek felett fontosnak. Ugyanakkor nagyon szabados életet éltek, ez egy érdekes paradox helyzet volt. Jézus ezért inti az ő tanítványait, másútt, ugye Máté evangéliuma szerint például, vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától. Jézus jelzi ebben, hogy ezek az emberek, vagy ezek között az emberek között vannak olyanok, akiket a sátán fölhasznál a viszálykeltésre. A Jézusnak állított csapda tulajdonképpen az, hogy így olvasok, hogy egy vészkóros ember került elébe. Hát csak úgy oda került. Na ez csak oda került, tudjuk, hogy ez nem véletlenül lehetett, nem véletlenül volt, mert egy szombati, sabbáti, megszentelt alkalomra egy farizeus házában, ahol a belépőknek a megfelelő módon el kellett végezni a tisztulási rituáléját, ugye ennek is megvolt a maga rendje, és ahol fennkül dolgokról beszéltek, oda egy beteg embernek, egy láthatóan beteg embernek bekerülni, hát nem volt éppen megszokott eset. Ennek a hátterében érezzük, tudjuk, sejtjük, hogy valami lehetett. Szombati meghívás egy megtiszteltetés, a másik oldalon pedig egy vízkorosnak az odavaló besodródása egy provokáció. Vízkorosság, csak röviden, ugye az ödéma, sokféle oka lehet neki. A víz és só egyensúlya, a háztartások az egyensúlya, hormonális zavar lehet a háttérben, vagy valami allergia, vagy vesebetegség, vagy ami a legsúlyosabb esetleg szív elégtelenség. És a tünetei lehetnek nagyon feltűnőek. Utána néztem az interneten, de nem ajánlom a gyengébb idegzetűeknek, mert bizony például van az elefántláb tünet, borzalmas képeket hoz föl az internet. Nem tudom, hogy az a vízkoros milyen lehetett, de valószínűleg feltűnően vízkoros volt. És ezért abban a helyzetben, ott és akkor ez egy nagyon-nagyon erős kontraszt volt. A sabbát, a nyugalom, a békesség, az Isten igéjének az ünnepe egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy ilyen provokáló körülmény. Most kedves testvéreim, a vendégszeretet az természetesen helyes, de nem volt helyes, helyén való a vendégek közé itt és most beültetni ezt a beteget. Ez tehát nyugodtan kimondható, hogy ez bizony gonosz szándékú provokálás volt. És pedig az ütköző pont az tulajdonképpen az igazság, a szentség, a Tóra, a törvény, az Isten igéje, és a másik oldalon pedig az irgalmasság, hogy hogyan viszonyuljunk a nyomorult beteg emberhez. A kettő, mind a kettő végül is parancsban van, gondoskodni kell a betegről, a szerencsétlenről, a nyomorultról, isteni parancs. De az egyik oldalon ott van az Isten szentsége, a másik oldalon pedig mi van ott? Az ember irgalmatlansága, az Isten irgalma helyett. Isten igazságának és irgalmasságának kellene együtt megvalósulnia. De úgy látszik, hogy ez itt, ebben a helyzetben feloldhatatlannak látszik. Érezzük a feszült helyzetet. A farizeusok úgy vélték, Jézus nincs a helyén, és mindig vissza fogok térni erre, hogy ki van a helyén és ki nincs a helyén ebben a helyezkedő világban. Farizeusok úgy vélték, hogy Jézus nincs a helyén, mert nem úgy értelmezi a törvényt, mint ők. Ki akarták billenteni abból a helyzetből, amiben Jézus volt. Jézus ugyanis ebben az időben, mondhatjuk úgy, hogy népszerű volt, sokan felismerték benne, felismerni vélték benne a megígért megváltót, elismerték, hittek benne, követték őt. És ebben a helyzetben a farizeusok ahogy nem először és nem utoljára, olyan helyzetbe akarták Jézust hozni, hogy kiderüljön, hogy ő nem igazán tanítja a törvényt, hogy ő nem igazán az Istennek a küldötte. Konfrontálni akarták Jézus személyében az Isten igazságát és az irgalmasságot. Mit fog tenni? Jézus nem ingott meg, nem billent ki az egyensúlyi helyzetéből, sőt, éppen hogy elkezdi helyre rakni a dolgokat és az embereket. Amikor ebben a helyzetben kimondatlanul fölhangzik a kérdés, hogy na, rabbi, na, mester, most mit fogsz csinálni? Ebből a helyzetből hogy fogsz kivászni? Nem mondták ezt neki, de a kimondatlan kérdése Jézus kérdéssel válaszol. Nagyon kényelmetlen a kérdés. Jézus veszi alapot, na, mit fogsz tenni kérdésre? Így válaszol, na, ti mit tennétek? És egyenesen, röviden zárja itt a vita helyzetet, amikor azt mondja, hogy jó, hát akkor tessék, itt van ez az ember, ti most mit tennétek? Ti, akik a törvény oldalán álltok. Nos, ez a váratlan kérdés viszont kibillenti a farizeusokat a maga biztonság helyzetében. Kibillenti őket. A hallgatásuk beszédesen jelzi, hogy a farizeusok csak másokra nézve követelik meg a törvény betartását, magukra nézve nem. Kiderül, hogy a nyomorult beteget akarták felhasználni, pajzsultolták maguk előtt, Jézus tekintélyének a megingatására, és a saját tekintélyüknek a megszilárdítására. A szombat megszentelése és az emberi élet értéke kerül a mérleg két serpenyőjébe. Melyik a fajsúlyosabb? Nálunk testvérek, ugye tudjuk, hogy az életben vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet egymással szembe kijátszani. És ha ezeket kijátszák valahol ottan, egész biztosan nem a jó szándék van a mögött. Amikor az igazságot és a könnyűletet olyan emberek játsszák ma is ki a világban, akik mondjuk borzasztó gazember módon szereztek nagy vagyonokat, és aztán borzasztó nagy szeretettel, és a borzasztó szó ebben az esetben valóban odaillő jelző, borzasztó nagy szeretettel és altruisztikus módon próbálnak ugye az emberiség jótevőiként föltűnni. Ismert ez a helyzet, nem egyedi eset. Jézussal szemben is ezt akarták alkalmazni. Nos, melyik a fajsúlyosabb? Jézus leleplezi ezt a kettős mércét. Másút mondja, és most ennek a szellemében cselekszik, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. És elmondja, hogy az embernek a fia, mármint ő, a szombatnak is ura. Világos beszéd, határozott beszéd. Jézus nem először, és nem egyszer, és nem csak itt mondja, újra és újra kinyilatkoztatja ezt. Jézus bemutatja, a láthatóvá teszi a farizeusok kettős mércéjét. Amikor rákérdez, hogy hát ki az közületek, aki, hogyha a fia beesik a kútba, ha az értékes állata beesik a kútba, nem húzza ki azonnal szombatnapon. Szélsőségesnek látszik ez a példa, de milliószor megismétlődik, megvalósul a mindennapi életben. Amikor valamit, ami nekünk nagyon értékes, minden körülmények között meg akarunk menteni, meg akarunk tartani, miközben másokon számon kérjük azt, hogy ők hogyan merészelik ugyanezt tenni. És kedves testvéreim, a hallgatásuk beismerése képmutató életüknek. Jézus ezután bemutatja a törvény helyes alkalmazását, helyére teszi ezt a kisiklott életű embert, aki nincs a helyén, mert beteg, helyreállítja az egészségét. És teljesen rendben is van. És az ember elbocsátja. Neki nincs ott most helye. Idehoztak téged biodíszletnek, idehoztak téged provokáló tényezőnek, de te nem a saját akaratodból jöttél ide. Neked nincs itt a helyed. Nincs itt a helyed, ahol valahol egész másról van, szól a történet, a helyek válogatásáról, a gőgösségről, a másoknak a leuralásáról. És itt jön a történetnek a másik fele. Úgy tűnhet, hogy a két történet valahogy nem illik együtt. Az egyik oldalon Jézus meggyógyít valakit, a másik oldalon pedig itt van ez a dolog az asztal körüli helyek válogatásáról. Látjuk, hogy nagyon is összeillik a történet. Egyrészt, mert így történt, másrészt azért, mert ezután jön, hogy Jézus viszont szintén megfigyel bennünket, megfigyeli az embert segítő, mentő szándékkal. Ő nem csapdát akar ezzel állítani. Nem azzal a hátsó gondolattal, hogy ránk pirítson. Nem azzal a hátsó szándékkal, hogy bebizonyítsa, hogy milyen senkik vagyunk. Hanem azzal, hogy megmutassa, hogy mi lenne a helyes magatartásunk. Hol lenne a helyünk. Hogy elkerüljük a csapda helyzeteket az életünkben. Jézus díszvendégnek hívták, de ő tudta, hogy hol a helye. Ott és akkor nem ült az első helyre. Valószínűleg itt még nem is ültek le az asztalhoz, amikor ez történhetett, amikor Jézus elé oda került ez a bizonyos betegember, és ő nem nézett át rajta, hanem elfogadta ezt a közelséget. Hanem vette alapot, ahogy már említettem, és tudta, hogy én nem díszvendég vagyok itt, én ezzel az emberrel közösséget vállalok. Meggyógyította őt. Kézen fogta, meggyógyította, elbocsátotta. Kiszabadított őt a betegség hálójából, de ennek a beteg közösségnek, ami belesodródott a fogságából is, és amiben ő is, mármint Jézus is, mintha áldozat lett volna, vagy legalábbis kiszemelt áldozat. Nos, kedves testvéreim, itt kiderül a következőkben, mindjárt változik a szín, amikor leülnek az asztalhoz, kiderül a farizeusok, farizeussága, rövidzárlatos életvitele, az egoizmusuk kiélése, amely sokakat kibillent a helyes, normális életből, és sokakat megbotránkoztat, ahogy ezt Jézus nagyon határozottan elmondja másutt is. Most a népek asztalánál is folyik a helyek válogatása, a tülekedés, elég csak a hírekbe belehallgatni, ma is vannak Tuszként odatolt szerencsétlen áldozatok Ukrajnában és a gázai övezetben, csak jelzem, nem akarok ebbe bele mélyedni, de bármerre tekintünk, ezzel találkozunk. Az igazság és az irgalmasság szembeállításával a sátán az élet minden területén provokál, viszályt kelt, közéletben, keresztény gyülekezetben, családokban, generációk között. Jézus egy világos mondattal oldja fel az igazság és a szeretet, az igazság és az irgalmaság között gerjesztett, mesterségesen gerjesztett vitahelyzeteket, viszályhelyzeteket. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ez a szenvedő szerkezet a magyarban ritkaság, ez a tatik, tetik, ugye? De ha így olvasjuk az igében, az mindig az Isten cselekvésére vonatkozik ez a passzív szerkezet. Ez mindig azt jelenti, hogy ott az Isten cselekszik, ott mi passzívak vagyunk, passzivitásra vagyunk ítélve. Isten magasztal fel, Isten aláz meg. Isten jelöli ki a helyünket, mondhatjuk is így. És ez a hely, ennek a helynek az igazodási pontja Jézus Krisztus. Isten őt adta nekünk igazságul és megváltásul, mondja az apostol. Jézus az, akiben Isten megmutat, hogy milyennek kell lennie az ember fiának, az embernek. Hogyan kell élnie, hogyan kell viszonyulnia a mennyei atyához és az embertárshoz. Krisztus a viszonyítási pont. És az, hogyha én az alázatot, mint megoldást ebben a feloldhatatlanak látszó helyzetben, amikor emberek sátáni módon ki akarják játszani egymással szemben az igazságot és az irgalmasságot, a megoldás az alázat. Alázat, vagyis tudom, hogy ott a helyem, ahol Jézus, Jézus mellett. Drága testvérem, hol a helyed? A választ neked kell megadnod és meglépned. Ülj oda, ahol Jézus közelében vagy. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy hihetetlen türelemmel, szeretettel, meggyőző erővel segítesz bennünket, hogy megtaláljuk a helyünket. Amen. vagy énekeljük most a megkezdett énekünknek az 5. versét. Nyilván a mondani való most már kiderült. Ki oly alázatos voltál, mindenkiért imádkoztál. Segíts, hogy én is alázatos legyek. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökön örökké. Amen.